Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Fodor János atyával, a keszthelyi Kis Szentterész templom plébánosával, Osvai Péter beszélget.
Szeretettel köszöntöm a telefonvonal túlsó végén Fodor János atyát, a keszthelyi Kis Szentterész plébánia plébánosát. Életútjáról, hivatásának történetéről beszélgetünk. János atya esetében hogyan, hol kezdődött ez az út, kik vagy milyen hatások állnak ennek az útnak az elején?
Én is szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Az első időszak, amire én vissza tudok gondolni a saját hivatásom szempontjából, az egy ilyen középiskolás időszak, amikor egy hirtelen felindultságomban fogalmam nincs miért, mikor megkérdezték kiből mi lesz, akkor én valamiért azt válaszoltam, hogy én pap leszek. És valahogy ez a gondolat ez így nem akadt így elengedni, vagy ez a gondolat egyébként inkább magával kísért. Annak ellenére, hogy én egy vendéglátóipari szakközépiskolába jártam, ahol az osztálytársaim úgy gondolták, hogy ezt csak azért mondom, ezt az ötletet, hogy mi szeretnék lenni, hogy a tanárokat hergeljem, hogy nincs semminek értelme, amit ők tanítanak, hiszen úgyse ezzel fogok foglalkozni. Így az osztálytársaim annyira jól szórakoztak ezen az ötletemen, hogy egy sokáig, talán hetekig is téma volt, hogy hát milyen jól leszereltem ezt a kérdést. De valahogy ez a kérdés ez, úgy magával ragadt, és onnantól kezdve tényleg gondolkodtam azon, hogy mit is csinál egyáltalán egy pap. És nagyon nagy szerencsém volt, hogy az időszakban láthattam környezetemben atyákat, akik ha nem is feltétlenül mindenben, de elég sok mindenben úgy engedték, hogy beletekintsek. Egyik oldalon az ottani plébános lelkesen így különböző programokra így magával vitt azzal a felütéssel, hogy nézem meg, hogy az ő napjai, hétköznapjai miként is alakulnak. Ezen kívül pedig általában jártam reggelenként szentmisére még a iskola előtt, én Nyíregyházára jártam középiskolába, és reggel bementem időbe, és hát reggelenként úgy kezdtem a napot, hogy elmentem misére, és utána mentem iskolába. És ez az időszak is valamilyen szinten így számomra egy jó ilyen lehetőség volt arra, hogy akárcsak szentmiséken, de a különböző programok segítségével is úgy nézzem, hogy mi is egyáltalán egy papnak a feladata, és úgy kezdtem magamat is vizsgálni, hogy ha én ezt csinálnám, akkor hogyan tudom magam elképzelni, mi az, ami számomra is élhető, mi az, amit tudok vállalni ebből, mi az, ami számomra teljesen életidegen. És úgy kezdtem egyre inkább barátkozni a gondolattal, addig-addig nem, hogy hát középiskola után végülis én szemináriumban jelentkeztem, és úgy gondoltam, hogy ez lesz az én utam.
Két gondolat felmerült bennem. Az egyik az, hogy atya, tudnál mondani olyan papot, vagy példát, aki különösen hatással volt önre?
Elég sok embert tudok mondani, aki nagyon nagy hatással volt. Az első, talán az így Lázár István atya, aki az ottani plébánosom volt, ő nagyon nagy szeretettel vette körül az embereket. De aztán később nem teljesen egyenes úton indultam a papság felé. Volt egy időszak, amikor így gondolkodtam azon, hogy pap vagy szerzetes legyek. És hát a lelkivezetőm az Nemesödön atya volt nagyon sokáig, akinek nagyon sokat köszönhetek. Egy fél évet kihagytam, vagy egy évet kihagytam a szemináriumi képzésből, és akkor én a Jálics atya mellett élhettem Grízben, ami szintén egy hatalmas élmény volt, és az ő személyisége, életpéldája nagyon sokat nyújtott számomra. Na, a papok közül szívesen megemlíteném a püspök atyákat is, Atanáz és Fülöp püspök atyát, akiknél voltam egy pár napot Dámolszon, de mégis az az élmény nagyon fontos volt számomra, akkor ők még szerzetesek voltak.
Még szerzetes, igen.
És nem püspökök, kicsit nekem néha nehéz is nem úgy gondolni rájuk, mert akkor annyira mély lelki életet éltek, és nagyon sokat beszélgettünk a kontemplatív imáról, és nekem ez egy nagyon fontos volt. De a későbbi lelki vezetőim közül is szívesen megemlíteni, például Lukács János atyát, ő is jezsuita, aki szintén nagyon elkötelezett és nagyon Istennek tetsző életet próbál meg élni, illetve hát akik járunk hozzá, vagy jártak hozzá lelkivezetésre, őket is ebbe az irányba mozdította el.
Értem.
Biztos, hogy lenne még nagyon sok, akit fel tudnék sorolni. Nagyon jó képeim vannak, nagyon sok olyan benyomásom van, ami azt mutatja, hogy az atyák egy jó része nagyon szép lelki életet él, és nagyon szép életpéldával rendelkezik.
Értem. Tehát akkor ez volt a leginkább, ami hozott a János atyát fiatalként, hogy tehát gyakorlatilag a hitelesség, a lelki élet mélysége, ami igazán hatott. Ezek szerint.
Igen, nagyon fontos volt részben számomra a hitelesség maga, de a másik oldalról az is kérdés volt számomra, hogy én ezekben a helyzetekben hol találom meg a saját kapaszkodóimat.
Értem.
Kicsit úgy tudnám mondani, mint amikor valaki is falat mászik és keveszgeti azt, hogy hova is kapaszkodom, mi a következő elem. De ha nem tud elindulni, és nincs meg az első kapaszkodó sem, hát akkor természetes, hogy nem indul el ezen az
Világos.
Úton. Találtam ilyen első kapaszkodókat, és hát azóta is keveszgetem, hogy éppen hogy tudok megkapaszkodni.
A másik, köszönöm, a másik, ami így szöget ütött a fejembe, mondta atya, azzal kezdte ezt a beszélgetést, hogy hát középiskolás koromban mondtam ki először, hogy pap szeretnék lenni. Nekem a középiskolás korhoz az kötődik, hogy ez a kamaszkor. Tehát az ember mindenféle dolog ellen lázad olyankor, meg pláne az ilyen hagyományos, konzervatív értékek ellen, ugye mindig az újítás, meg a forradalmi buzgóság, meg hevület. Atya esetében pedig pont ekkor fogalmazódott meg a papi gondolat, bár azt is mondta, ez igaz, atya, hogy talán csak az osztálytársai gondolták, hogy ez pont ez egy lázadás volt, csak nem a papi, meg a spirituális pályával szemben, hanem az akkori iskolai körülményekkel szemben.
Egyik oldalról talán annyira nagy lázadó nem voltam középiskolában. Nem gondolom, hogy ilyen nagyon szélsőséges dolgokat tettem volna, de a lázadáshoz inkább talán az is hozzátartozik egy fiatal koronál, hogy hát ez meglát olyan értékeket, amiért érdemes többet tenni, mint esetleg a megszokott. És nagy napjainkban is látunk olyan fiatalokat, akik tudom én a klímavédelemért, vagy valami nagyon fontos eszmért bármit megtesznek.
Igen.
És hogy valójában ez a pozitív elindulás, és hogy a belső erőinket valami nagyobb jóért úgy odaadjuk, és már pedig kamaszkodban talán sok mindenkiben ott van, hogy bármire képes vagyok, bármit megteszek azért, hogy valami nagyobb cél elérésre kerüljön. Ez a vágy, ez így középiskolában bennem is nagyon erősen megfogalmazódott, hogy érdemes odaadni az életemet valami nagyobb jóért.
A papi hivatásán belül mit tart talán a legfontosabb feladatának?
Hát azt gondolom, hogy én számomra itt most az egyik legfontosabb elem az a lelki vezetés, lelki kísérés, mint elem, segíteni azt, hogy az élet életé tudjon válni, hogy ne csak ezt a hétköznapi dimenzióját éljük meg a hétköznapoknak, hanem ez a spirituális, a transzcendens felé való nyitottsága az életnek, az meg tudjon valósulni. És ezzel találkoztam nagyon sokat jánál, hogy ők a saját életükben is, és a környezetük életében is erre úgy föl tudták hívni a figyelmet.
Mondta atya, hogy tehát egy ilyen sziklamászáshoz vagy hegymászáshoz hasonlította a saját lelki életét, hogy mindig kell, hogy legyenek valami milyen, vagy tudjon találni valami kapaszkodót, ami segít egy következő szintre lépni. Mik azok a tényezők, amelyek segítenek a tovább lépésben atyának?
Az én saját életem azért nagyon sokszor, vagy többször volt olyan pont, ahol belülről el kellett mozduljak talán lanyha stabilitásból egy nagyon erősen kerestem kellett forrásokat, mert egyik oldalon én egy vödösiszap katasztrófa utáni plébánián Devecserben voltam plébános. vagy a saját doktori írásomnál is azért nagyon sokszor voltak mélypontok, ahol azt éreztem, hogy hát lehet, hogy könnyebb lenne feladni, és azt mondani, hogy én ezt most befejezem, de nem csinálom meg. Azt gondolom, hogy ezek a belső erőforrások nem mások, mint az Istenhez való odahajlás. Valahogy belülről megélni azt, hogy odaadom a gondjaimat, a nehézségeimet, hogy valahogy úgy átadom magam, hogy beleolvadok az Isten jelenlétébe. Ami nagyon sokszor egy pont arról szól, hogy nem csinálok semmit, hogy nem én teszem, hanem hagyom, hogy mindez megtörténjen az Isten kapcsolat segítségével. És hát azt is el kell fogadnom, hogy vannak szárazabb és termékenyebb időszakok a lelki életemben is. És vannak olyan időszakok, amikor bármennyire is vágyom arra, hogy ez így megvalósulhasson. Ennek ellenére valahogy az érzékeim, a vágyaim, a gondolataim, azok inkább akadályok sem, mint hogy segítség lenne abban, hogy az Isten eszközként tudjon használni.
Mondta atya, hogy a erőforrást jelent számára, hogy az Istenhez odahajol. Ezt hogyan kell elképzelni? Egy kicsit a hallgatók fülével, szemével is kérdezem ezt hogy mit tanácsol azoknak, akik az Isten kapcsolatukat szeretnék erősíteni, illetve ezt az odahajlást Istenhez, Istenre való figyelést szeretnék fejleszteni magukban. Ezt hogyan lehet megtenni?
Azt gondolom, az egyik legfontosabb, hogy időnk legyen az Istenre. Ha nincs rá időm, akkor ez ugyanolyan, mint egy kapcsolat, egy emberi kapcsolat. Akkor ez a találkozásnak esélye sincs, vagy nagyon felületessé, felszínessé válik. Az időn túl pedig azt gondolom, hogy egy másik nagyon lényeges talán, hogy találjak csendet, amikor megengedem, hogy ne csak azok a gondolati sémák, ne azok a megszokott rituálék, szavak legyenek azok, amelyekkel keresem az Istennek a tekintetét, hanem hagyjak neki egy sokkal nagyobb szabadságot, egy olyan teret, amikor ő alakíthatja a kettőnk kapcsolatát. És akkor, amikor valaki valamit nehezebb helyzetben van, vagy nehezebben él meg, akkor a saját gondolatait, a vágyait, a saját ötleteit, mondatait tárja az Istennek, és talán el is mondja, hogy ő mit szeretné, és hogyan szeretné, és miként is alakuljon mindaz, ami előtte áll, vagy ami esetleg az adott helyzetben őt érinti. És hát talán pont az a nagyvonalúság, ami végtelenül fontos, hogy nagyvonalúan elengedem ötleteimet, elengedem képeimet, és hagyom, hogy az Isten megtegye mindazt, ami az én számomra fontos, vagy az én üdvösségem szempontjából fontos.
Hogyan tudjuk észrevenni, vagy hogyan tudunk észlelni pontosabban azt, hogy a Jóisten merre akar bennünket terelni? Tehát, hogy én, ahogy mondta atya, hogy az én vágyaimat, ötleteimet, gondolataimat, érzéseimet tudatosítom, és ezt így Isten elé teszem, és hogy erre Isten mit reagál, azt hogyan tudjuk érzékelni?
Nagyon sokszor egy ima után azt gondolom, hogy talán nem én vagyok az egyetlen, aki az ima elején fölteszi a kérdéseit az Istennek, vagy egyáltalán elmondja, hogy mi az, ami foglalkoztatja. És a végén, amikor egy imádság végén elköszönünk az Istentől, akkor utána a kapcsolattartást követően az imád idő után vannak kérdések, amikre én szoktam válaszolni, hogy hát ez a kérdés most az ima után milyen választ is talált.
Értem.
És ezeket a lelki naplókat érdemes újraolvasni. Szeretném elmesélni, hogy ilyen a matematika, azt szoktuk mondani, hogy a számok nem hazudnak, vagy nagyon sokszor a számok azok nagyon konkrét tényeket elénk tárnak. Úgyhogy vannak olyan kérdések, amiket így fölmerek tenni, és mondjuk azt mondom, hogy jó, hát akkor ezt most a következő 2-3 hónapban itt szeretnék minden nap erre rátekinteni, és leírom naponta, hogyha most életemnek ezen az utolsó pillanata, most én az imádság után, én milyen választ adnék erre. És eltelik 2 hónap, 3 hónap, és megnézem, hogy akkor milyen válaszok érkeztek. Általában jó, hogyha egy igen-nem válasz közül választhatok csak. És utána pedig egyszerűen azt mondom, hogy matematika. Nézzük meg, hogy hány százalék van, igen, hány nem. És hogyha döntenem kell, mondjuk egy ilyen fél év, után, akkor azt mondom, hogy hát akkor ebben 6 hónapban átimádkoztam. Ezek a számok jöttek ki ennyi arányban, igen, ennyi nem. Akkor én most nem egy hirtelen élménytől vezérelve, hanem a számoknak tükrében tudok válaszolni. És ez egyik irány. Természetesen, hogy az adott szituáció, amire ugye a pasztorál teológia mindig mondja, hogy a szituáció nagyon sok mindent meg tud változtatni, és mindig az adott szituációban kell, hogy gondolkodjunk. Hát az adott pillanatban, ha valami nagyon ezt így föl tudja dugni, akkor természetesen, hogy elengedem a számokat, de ez egy nagyon fontos tapasztalat lehet, hogy hát én ennyi időnt végig imádkoztam, végig gondoltam, minden nap válaszoltam rá, egyfajta biztonságot ad. Valahogy úgy megtartja a döntésemet.
Atya, szerint az egyháznak manapság, mondjuk maradjunk csak Magyarországon, mi a legnagyobb kihívása, amivel szembe kell néznie?
Hát én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy ezt én nagyon könnyen egy irányból el tudom, vagy be tudom így dobni ezt az ígyszert, hogy na akkor ha ezt megoldjuk, akkor onnantól kezdve biztos, hogy minden rendben lesz. Amit nagyon erősen látok, hogy van egyfajta identitáskrízisünk, nagyon nehezen találjuk meg azt, hogy hogyan tudunk ebben a világban a saját értékeink felé erősebben fordulni, az Isten élmény, az Isten tapasztalatokról többet megmutatni. Életvezetés kérdéseinkből rengeteg van, akár csak egyházvezetés és életvezetés, a közösség és az intézményesült egyháznak a találkozása, vagy a személy és az intézményesült egyháznak a találkozása rengeteg kérdést vet föl. Nem gondolom, hogy csak ezek a problémák vannak, de az egyik oldalról azt gondolom, hogy egyfajta identitásválságon vagy megyünk keresztül, ahol a keresztény ember nem biztos, hogy megtalálja azt, hogy mi is az, ahogyan az életébe bele tudja helyezni az Istentől megtapasztalt kincseket. És hoznék is egy példát, azt hiszem, hogy Tomka Miklósnak a nagy doktoriájában olvashatjuk, hogy egyik oldalról a templomban vagyok, akkor úgy gondolom, hogy ezeket az értékrendszereket, amiket ott hirdetnek, azt el tudom fogadni, kimegyek, bemegyek egy bankhoz, és mondjuk az a kérdés, hogy a pénzemet hova fektessem be, és nem azt kérdezem meg, hogy a befektetésem során mondjuk egy indiai, vagy egy harmadik világbeli országnak az iparába fektetem-e a pénzemet, mert ahol gyerekeket is dolgoztatnak, nem kérdezem meg, csak az egyetlen egy kérdésem van, mekkora lesz a hozam. És hogy valahogy ez az élettel nem találkozik a vallásosságunk. És azt gondolom, hogy ez egyfajta, tényleg egyfajta identitás kérdéseket vet föl, hogy hol vagyok én keresztény? Melyik az a pont, ahol én tudatosan döntök, ahol az én életemben az Isten meghatározó, és melyik azok a pontok, ahol lehet, hogy nem kényelmes ezt eldöntenem, vagy ott lennem, de mégis kitartok amellett, hogy én keresztény vagyok.
És végül mit tanácsolna egy fiatal embernek, aki mondjuk önhöz fordulna, hogy hát benne mocorog a papi vagy szerzetesi hivatás, nem biztos ebben, milyen útra valóval látná, ha valaki így önhöz fordulna?
Hát egyik oldalról biztos, hogy azt mondanám, hogy az imádság az egy nagyon fontos dolog, ahol érdemes átimádkozni ezt a döntését. És napjainkban egyre nagyon sokat hangoztatjuk, hogy nagyon fontos az önismeret. Rengeteg embernek az igazi küzdelme talán az, hogy a saját magát sem ismer igazán. És lehet, hogy ez most nem biztos, hogy ebbe a ötlettárba úgy igazán mindenki bele tud helyezkedni, de mégis én egy önismereti kurzust mindenképpen küldeném azt, aki ezen gondolkodik, mert csak azt tudom odaadni, amit, tehát csak úgy tudom magamat odaadni, hogy ismerem magam. Ha tudom, hogy ezek az érzések, vágyak, ezek így tényleg bennem vannak. Tehát az imádság, az önismeretet nagyon fontosnak tartanám, és a nagyvonalúságot, ami azt gondolom, hogy elengedhetetlen, ugyanis egy papi élet az én általam megélt tapasztalatok szerint nagyon sokszor azt követeli, hogy engedjem el korábbi képeimet, korábbi elgondolásaimat, és sokkal nagyvonalúbb legyek az egyházzal, az emberekkel, vagy az Istennel szemben, mint amit esetleg az én határaim elviselnek, elbírnak.
Fodor János atyával, a keszthelyi Kis Szentterész templom plébánossával Osvai Péter beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Szeretettel köszöntöm a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok. A mai nap költője sorozatban február 5-én Berde Máriát idézzük fel. Őszintén megmondom, én nem ismertem Berde Máriát korábban. Most, hogy elkezdtünk foglalkozni az istenes költőkkel, akik a magyar költészetben vannak, így fedeztem fel magamnak ezt az erdélyi költőt, írót, műfordítót. Ő, mint mondtam, február 5-én született, 1889-ben, és csak 60 évig élt, Kolozsváron halt meg. A feminizmus egyik nagyon finom alakja, Berde Mária. És egy tisztánlátó polgári személyiség, aki nem hódolt be a legszörnyűbb időszakban sem semmilyen izmusnak. Tisztán látta, hogy milyen irányba kellene menni. Költészete pedig egy melankólikus, de mégis egy mélyen ember szerető asszony költészete. Berde Mária sokak nagy kedvence lehet, ha megismerjük. És egyúttal megismerünk egy olyan személyiséget, aki számunkra magyarságával, tisztánlátásával, világító szemléletével, erkölcsiségével példaadó a mai korban is. Berde Mária ima. Világunk, hogyha megroppant körül, ha földre dördült az utolsó bástya, vaksággal rajtam ég, ne könyörülj. Szemem a szörnyűt szemtől szembe, lássa. Siket halállal rajtam meg ne ess, se kínfelejtő tompa ájulással, minden jajukkal a fülembe mess. Szúrj szíven minden sikoly törszúrással. Tágítsd szemem, míg ízről ízl át, megszázszorozva minden szörnyű látást, tépd óriás a szívem ajtaját, mint örvény szívjon föl minden kiáltást. S minden kínokat korbácsba fond, kezedben váljanak pogány ösztökké, mely serkent, szurdal, mardos, vért is ont, s függeni fog fölöttem mindörökké. Jól tudom én, hogy ők a boldogok, akiknek ajka most végsőt kiáltott. Fülük s szemükre örök hájogot a nagyszerű halál kegyelme váltott. Ki fekszik holt világban, holt tetem, szentély s tűzhelyek hambával rohad, de nékem mégis hagyd meg életem minden sötét poklok felett, ó hadd. Mert jönni fog a herkulesi munka. Új atlaszok vállára vár a föld, s akkor mi lesz, ha holt mindenki, csonka, ha minden kar, minden szív, s ész kidőlt? Nem úgy, erős uram.
fogj hámba engem. Ösztököd marjon, rúgjon ostorod, ha csüggedés kóvágnattán szívemben, ha térdem rogy, ha lábam tántorog, legyek rabszolga, legyen vérem olcsó, kőhordó, szótlan barom legyek, kinek munkáján, bár utált s utolsó, templommá nőnek sivatag hegyek. Bérül se hagy egy percnyi enyhre lelnem. Csak egyet adj, egy zord ígéretet, hogy titáni vájudás gyötredelmem, hogy megszűjjük a szent új életet. Berde Mária.
Mária Rádió.
Hírpercek.
Az eukarisztikus kongresszus előkészületei Erdélyben. Fiatalok és Jézus.